A legjobb esélye akkor vannak egy nőnek, hogyha ő kvázi magát kiképzi. Méghozzá azért, mert nem lehet biztos benne, hogy azok a szakemberek, vagy hivatalos pozícióban levő személyek, akikkel találkozni fog, azoknak milyen lesz a hozzáállása a témához, tehát meg milyen lesz a tájékozottsága. Például, amit az előbb említettem a távoltartásról, vannak rendőrök, akik nem tudják magukról azt, hogy nekik van ez a jogkörük, hogy ők elrendelhetnek ott helyben ideiglenes megelőző távoltartást. Ami tök durva egyébként, hogy ilyen nagy meggyőződésű, önmagát felképzett harcosnak kell lennie a jogérvényesítéshez érintetteknek, de az a helyzet, hogy így van a legjobb esélye az embernek, hogyha felruházza magát a minden tudásokkal a jogszabály, hogy mikor, melyik jogszabályra érdemes hivatkozni. Próbáljuk meg valamilyen társadalmi nyomásgyakorlást csinálni, hogyha sokan mondjuk azt, hogy ez rohadt ciki, és hogy követeljük a legalább, hogy megvédjék a nőket. Tehát hogy az a minimum. Tehát az az abszolút minimum, hogyha nem is azt mondjuk, hogy felszámolni ezt a jelenséget, és megszüntetni a gyakorlókait, és legalább, aki már benne van, annak legyen élhetőbb, legyen több kilépési lehetősége, és legalább azok, akik most elkövetnek, azok legalább szembesüljenek következménnyel. Tehát ez az abszolút minimum, és akkor ez lenne az elvárás, de most így rengeteg reményt ahhoz, hogy ebben mi fog történni, én már nem tudok fűzni.
Magyarországon a megkérdezett nők 54,6%-a számolt be arról, hogy lelki, fizikai vagy szexuális erőszakot vagy megfélemlítést kellett elszenvednie már élete során a párjától, legyen az élettárs, házastárs vagy intim partner. Ez derült ki a nemrégiben közzétett statisztikából, amit az Eurostat, az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége és a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete végzett 2020 és 2024 között. Erről is fogunk beszélgetni a Selfie eheti vendégével, aki a saját bevallása szerint hosszú utat járt be, azt keresve, hogy hogyan lehetne leginkább hasznos a társadalmi egyenlőség, különösen a lányok vagy nők és fiúk vagy férfiak közötti egyenlőség előremozdításában, valamint a nők és a lányok elleni erőszak és zaklatás felszámolásában. A Selfie heti vendége dr. Nógrádi Noá, nőjogi szakértő, politikafilozófus és elemző. Miért kezdett el érdekelni téged annak idején ez a téma? Mert ahogy jól tudom, már egyetemista korodban is elfelé, az irány felé fordultál.
Igen, bár először engem tágabban az ilyen különböző igazságtalanságok érdekeltek, meg a helyes helytelen, így mentem a politika-filozófia irányába. És aztán az egyetem során, amikor a mesterszakjaimat elkezdtem, akkor egyszerűen nem tudta elkerülni a figyelmet az, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőtlenség, meg a nők elleni erőszak, az mennyire nem jelenik meg, ahhoz képest, hogy egy mekkora társadalmi jelenség, mennyire nem jelenik meg a különböző fősodratú tudományos megközelítésekben, meg disziplinákban, így akár merre néztem, ez mindenhol egy ilyen kvázi gettósított, hát marginalizált probléma volt. És hogyha valaki ezzel akart foglalkozni, akkor menjen a gender studies-ba, vagy menjen valami olyan tanszékre, ami csak is kizárólag kifejezetten ezzel foglalkozik. És közben pedig foglalkoztam egy csomó nagy fogalommal, meg egy csomó szignifikáns jelenséggel így az egyetemen, tehát hogy elkezdett idegesíteni, vagy frusztrálni az a tény, hogy ezekben így a nemi szempont az nincs beintegrálva, hogy ez nem egy ilyen szisztematikusan megjelenő szempont, és hogy egy csomó jelenség, ami szerintem kvázi szakmai szempontból, tehát egy érdekes, tudományos vizsgálati tárgy lehetne, az nincs megvizsgálva. Például mondjuk a politika filozófiában a különböző felelősséggel, morális kötelezettséggel, igazságossággal foglalkozó elméletekben, hogy így elvétve és alig-alig tettek kísérletet elmélészek arra, hogy ezt megpróbálják konceptualizálni, hogy ezt megpróbálják valahogy struktúráltan átgondolni, hogy ezzel a témával mi van, annak ellenére, hogy ugye ez egy nagyon szignifikáns, globális téma, tudományos szempontból érdekesnek tekinthető, hogy mindenhol van, és nagyon különböző kultúrákban is hasonló dinamikákkal működik, hogy gyakorlatilag importálható, exportálható, tehát, hogy amit például mondjuk a prostitúciós célú emberkereskedelemből is láthatunk, hogy a nők használása az ugyanúgy nem egy idegen gondolat itt se, meg ott se, és akkor így el lehet vinni egy nőt, aki el tud szenvedni ugyanazt ezen a helyen, és aztán azon a helyen is, tehát hogy az volt bennem akkor, hogy annyi sok aspektusa van ennek a témának, ami mind tudományos szempontból érdekes vizsgálati tárgyát tenni, mind pedig a fajsúlyossága miatt szükséges lenne, hogy többet foglalkozunk vele, hogy kvázi úgy éreztem, hogy nem is tudom elkerülni, hogy akkor most én ezzel foglalkozzak, és tehát az első, ami nálam így tényleg beütött, meg így arra vitt, hogy egyszerűen nem tudok nem foglalkozni ezzel a témával, az a nemi alapú menekült státusznak a kérdése volt. Most nem fogok mélyen belemenni, de hogy a menekült státusz az ugye úgy működik, hogy be kell bizonyítani azt, hogy az embert, hogyha visszatoloncolnák az eredeti országába, akkor őt ott valamilyen védett csoport alapon üldöztetés érni, és akkor fel vannak sorolva, hogy mik ezek a jogi alapok, amik lehetnek, és ott nincs felsorolva a nem ezek uh-huh. között. Holott elég sok országban tapasztalnak a nők olyan bánásmódot, amit, hogyha bármilyen más kisebbségi csoport tagja ellen szisztematikusan történne, azt már bőven üldöztetésnek tekintenénk. Tehát, és akkor ez így nagyon beütött nálam, és szerettem volna elkezdeni ezzel foglalkozni. Ennek kapcsán aztán ez már így vitte magát előre ez a téma, mert ugye akkor ránéztem az összes formáira, a nők bántásának, üldöztetésének, tehát az erőszak, de hogy így az erőszakon kívül a különböző ilyen nagyon bekorlátozó jogszabályok akár, meg a különbségek a között, amikor megvan elviekben egy jog, de hogy az de facto teljesíthető el, tehát hogy azt így tudják-e érvényesíteni az adott helyeken, és így tovább, és hogy a széles körűsége is az, hogy mennyire súlyos ez a probléma, ez aztán így nem annyira hagyott nyugodni, meg nem tudtam ezt elengedni, és aztán végül a doktori disszertációmat is a nők elleni erőszakból írtam, globális nők elleni erőszakból, mint igazságosság elméleti kérdés, ami azt jelenti, hogy így az volt a projektem, hogy végig elemezgessem, hogy milyen szereplőknek milyen felelősségei vannak abban, hogy egyrészt válaszoljanak erre a jelenségre, és másrészt arra, hogyha szeretnék, hogy ez a jelenség megszűnjön létezni, akkor a különböző ágenseknek milyen lépéseket lenne dolga megtenni, és itt nem csak állami szereplőkről beszélünk, piaci szereplőkről is, társadalom tagjai, meg különböző nem hivatalos intézmények. Ezt tekintettem át a PLD-n, és hát igazából az is hozzátartozik a sztorihoz, hogy nekem az édesanyám is ezzel a témával foglalkozik, szóval nem volt nekem idegen, de azokat a tudásokat, amiket abból szívtam magamba, hogy ő ezzel foglalkozik, azokat nem aktiváltam olyan erősen egész addig, ameddig el nem kezdtem ezzel behatóbban foglalkozni magam is, tehát hogy így voltak tudások nyilván, amik ott voltak bennem ebből. És ugye már az egyetem alatt elkezdtem így bekapcsolódni az itthoni nőszervezeteknek a munkájába, igen, így tehát így kisebb önkéntes feladatokat ellátni a NANA Egyesületben, meg aztán a Patent Egyesületben is, és aztán, és én külföldön csináltam a mestereket, meg a PhD-t is, és aztán amikor hazajöttem, akkor ilyen teljes erővel belevetettem magam, tehát hogy onnantól, hogy itt voltam, mert hogy máshonnan másfajta feladatokat tud csinálni az ember, mondjuk írni tud, meg kutatni tud, meg ilyesmi, de hogyha így helyben van az ember, akkor és van benne egy ilyen elhivatottság, hogy na jó, akkor most ezt megváltoztatjuk, meg akkor majd itt társadalom jobbítunk, akkor hajlamos nagyon belevetni magát, vagy legalábbis én az voltam, és akkor, amikor hazajöttem, akkor erőteljesen bevonottam az itthoni nőszervezeteknek az életébe, és akkor egy ideig így párhuzamosan volt is köztünk átfedés anyukámmal.
Hát kapaszkodjak be az előző mondatodba, amikor mondtad, hogy ugye Leedsben a doktori uh-huh. disszertációdat, és arról írtad, hogy milyen morális felelőssége lehet uh-huh. akár mondjuk a politikának is a nők elleni erőszakban. Uh-huh. Hogyha mondjuk az itthoni helyzetet nézed, az, hogy az isztambuli egyezményt végül is nem fogjuk ratifikálni, vagy legalábbis a jelenlegi stagnáló uh-huh. kormánypárt akaratából ez nem fog megtörténni. Ebből kiindulva milyen, nem tudom, morális, akármilyen felelőssége, vagy nem csak morális, hanem felelőssége lehet a döntéshozóknak, mondjuk arra is, tehát a frissen kijött statisztikákra.
Alapvetően akár Magyarországról is kizumolhatunk, de természetesen ez Magyarországra is igaz, meg itt van egy ilyen kiemelt ágálás ennek a témának a szakmailag megalapozott keretezése ellen.
Szerinted miért? Vagy miért az feltételezésekbe bocsátkozni? Tehát, hogy tényleg ez van, hogy a magyar jogrendszer köszöni szépen jól megvan, enélkül is, nálunk minden szép és jó, jól megvédjük a áldozatokat, hogy ne legyenek áldozatok, vagy ez csak politika?
Igen, hát ez egy újabb kérdés. Amúgy tényleg van egy-két jó jogszabály a magyar jogrendben is. Tehát a probléma az nem az, hogy azok nincsenek, hanem az, hogy nem jelennek meg a gyakorlatban. Uh-huh. És írogathatunk jogszabályokat, de hogyha nincsen nyomon követve és számon kérve az, hogy azok a gyakorlatban megvalósuljanak, és azok, akiknek dolga azok alapján eljárni, azok eljárjanak azok alapján, akkor teljesen lényegtelen. Tehát akkor ott nincs valódi elköteleződés azzal a témával kapcsolatban, és az isztambuli egyezménynek sem feltétlen van önmagában haszna, tehát azt beleírhatnák, vagy integrálhatnák, ratifikálhatnák szövegszinten. Uh-huh. Itt ennek a gyakorlatba ültetése a kérdés. És vannak helyek, ahol mondjuk bevezettek belőle dolgokat, és nem, tehát hogy mondjam, nem jelenik meg. Nagyon lassú egyébként annak az ideje, amíg egy új jogszabály, vagy valamilyen módosítás, az lecsurog a gyakorlatba. Uh-huh. Ezeket a különböző új közpolitikai intézkedéseket, ezeket igazán hosszú távon érdemes nézni. És azzal kapcsolatban, hogy az államnak egyébként milyen felelősségei lennének, meg így visszautalva az én ezzel kapcsolatos kutatásaimra, meg elmélkedéseimre, a nők elleni erőszak az egy olyan társadalmi jelenség, ami nem egy véletlenség, tehát hogy nem olyan társadalmi jelenség, nem egy olyan káros történés, mint mondjuk megbotlás és lábtörés. És akkor mondhatjuk azt, hogy minden évben van X ember, aki megbotlik és eltöri a lábát, de hogy ez nem teszi azt egy társadalmi jelenségé. A nők elleni erőszak az nem ilyen, mert ez egy olyan társadalmi jelenség, ami megjósolhatóan újra fog termelődni akkor, hogyha a gyökér okait nem adresszáljuk. Tehát nem csak a közvetlen, az adott esetre vonatkozó ilyen közvetlen faktorokat, hanem a gyökerét, tehát hogy miből indul. És ugye úgy szoktuk mondani ezt a szakirodalomban, hogy ez nők elleni nemi alapú erőszak. Tehát nem csak az a helyzet itt, hogy ez valami, ami nőkkel történik, van olyan nők elleni erőszak is, amit nem tekintünk nők elleni nemi alapú erőszaknak szigorú értelemben véve. Tehát mondjuk például, hogyha gazdasági céllal valaki azt mondja neked az utcán, hogy add ide a pénztárcádat, és te történetesen egy nő vagy, valószínűleg beleszámított az ő döntésébe, hogy hozzád megy oda, mert azt remélte, hogy tőled kevesebb ellenállással találkozik majd. Tehát ebben az értelemben van nemi alapú eleme, de hogy ezt nem szoktuk így a nők elleni nemi alapú erőszaknak tekinteni. Mert ő ugyanezt a dolgot elkövethette volna egy férfival szemben is. Nem egy mély szerepet játszik az ő motivációiban az, hogy a nemi szerepeket valahogy betartassa, vagy kiélje abban az aktusban, abban az erőszak helyzetben, amit ő előállít. Nők elleni nemi alapú erőszaknak azt szoktuk nevezni, aminek van köze a társadalmi nemi szerep elvárásokhoz. Ami azt jelenti, hogy a motiváció szintjén és a következmény szintjén az elkövető, az kiindul ezekből az elvárásokból. Tehát például, hogy most ilyen egyszerű és ilyen képletes példával éljek, amikor azt mondjuk, hogy nem volt meleg a vacsora, és azért nem megfelelően kiszolgálva érezte magát egy férj, és akkor ezért pofon csapta a feleségét. Ennek nagyon mély köze van a nemi szerepekhez, és azokhoz az elvárásokhoz és előítéletekhez, hogy nőknek hogy kéne viselkedni, egy férfinek mi jár, tehát hogy ez átitatja ezt a jelenséget. És emiatt van az, hogy egész addig, ameddig nem nyúlunk hozzá ezekhez az elvárásokhoz és ezekhez az előítéletekhez, addig ez a jelenség nem fog megszűnni. Mert addig mindig fog alapot szolgáltatni arra, hogy ez az erőszak azon elkövetők esetében, akik szeretnének erőszakkal élni, megtörténjen, és csak a potenciális elkövetőn fog múlni az a döntés, hogy most akkor, hogy ő akarja érvényesíteni az elvileg férfiaknak szánt hierarchikusan fölfele rendelt szerepet, vagy nem akarja, és hogyha az nem érvényesül, akkor ő ezért büntete, vagy nem büntet. Komolyan és mélyen hozzá kell nyúlni ezekhez az elvárásokhoz, akkor, hogyha szeretnénk, hogyha ez a jelenség így megszűne, vagy erodálódna idővel. És ez egy nem alábecsülendő mértékű feladat. Ez annyira átitat nagyon sok közpolitikát, meg mondjuk oktatást, kerettantervet, és így tovább az, hogy mit akarunk betartatni az emberekkel, a nemi szerepeket illetően, hogy akarjuk-e súlykolni továbbra is ezeket az elvárásokat, vagy inkább erodálni szeretnénk őket, hogy igen, komoly politikai elköteleződés, akarat kell ahhoz, tehát ehhez forrásokat kell rendelni, ehhez nagyon komolyan végig kell bogarászni az összes alterületét a közpolitikáknak, hogy megnézzük, hogy erősíti-e ezeket a hierarchikus szerepelvárásokat, tesz-e őket kiszolgáltatott helyzetbe, ad-e férfiaknak diszproporcionális hatalmi pozíciót, vagy nem ad. Régen úgy hívtuk, hogy gender mainstreaming, most már a gendernek a fogalma az nagyon másra van használva, de ez azt jelentette régen, a gender mainstreaming, hogy nemi szerepek szempontjából, és abból a szempontból, hogy milyen hatással lesz egy közpolitika nőkre versus férfiakra, inkább az egyenlősség felé mozdít, vagy inkább bebetonoz egyenlőtlen kiindulási pozíciókat, hogy ez szerint végigvizsgálni a különböző tervezett közpolitikai lépéseket, meg a jelenleg álló jogrendeket, és hogy így megpróbálni nyilván afelé terelgetni a dolgokat, hogy inkább az egyenlőség irányába menjen. Tehát mondom, ez egy nagy feladat, ehhez nagy elköteleződés kell, és ez az elköteleződés nem tűnik meg lenni, és sajnos addig, ameddig úgy tekint erre bárki, erre a témára, mint egy ilyen nemektől független, semmi közük nincsen ezekhez a szerepek, tehát amíg eltagadja azt, hogy ennek vannak gyökérokai, amik miatt ez egy ilyen évszázadokon keresztül fennálló, még akkor is, hogyha egy kicsit a formái tudnak változni, de mégis egy évszázadok óta fennálló, és még valószínűleg évszázadokig fennálló jelenség lesz, hogyha ez nincs megcélozva, akkor ez nem fog megszűnni.
A MeToo után különben látsz-e valamilyen pozitív fejlődés vagy változást itt Magyarországon is, mert ugye külföldön lehet hallani azért talán több pozitívumot. Én nem tudom, nagyon sokszor hallottam már azt, hogy minthogyha itt is, főleg nyilván férfiak szájából, hogy már itt is így kezd átfordulni ez az egész egy ilyen negatív irányba, tehát hogy már dicsérni sem lehet a nőket, mondjuk nem teljesen olyan szavakkal gondolták a dicséretet, ahogy mondjuk azt így lehet, hogy egy nő elvárná, de hogy te hogyan látod ezt, mi a MeToo hatása itthon?
Hát ilyen kézzelfogható hatás, meg következményeket azt én nem nagyon látok, tehát hogy mármint abban az értelemben, hogy nagyon sok zaklató mondjuk el lett volna küldve nagyon sok helyről, hogy szóval mindazok a nem is tudom, mumusok, amik vannak ezzel kapcsolatban, hogy félni kell. Én kíváncsian várom egyébként, hogy valaki összeállítson egy ilyen következménylistát, hogy mennyi sok mindenkit sújtottak negatív következmények most ennek következtében. Nem látom így.
Mármint az elkövetők.
Az elkövetők, igen, az aklatók esetében. Tehát, hogy én nem látok hatalmas változást. Sokféle egyéb dolgot viszont látok. Egyrészt azt gondolom, hogy például, ami ezekben a statisztikákban is most valamennyire kijött, abban, hogy most vannak ezek az új reprezentatív eredmények, és az óvó számra az rajzolódik ki, hogy valószínűleg nőtt a tudatosság, és ehhez lehetett köze a MeToo-nak. Lehetett köze annak, hogy elbeszélhetőbbé vált az erőszak. Voltak egyébként ilyen hullámok korábban is amúgy a magyar közbeszédben, tehát nem a MeToo volt az egyetlen, hanem általában egyébként ezek régebben esetekre ültek rá, tehát hogyha volt egy nagyobb profilú eset, akkor utána volt egy ilyen megosztás hullám. Nők kicsit jobban beszámoltak saját maguk által tapasztalt élményekről is. Ennek az erőszak kontinuumnak, vagy ennek a spektrumnak a különböző pontjain levő erőszakokról, a utcai beszólogatásoktól, a nagyon durva mondjuk csoportos nemi erőszakig. De talán a MeToo volt eddig, meg az utóbbi 10 évben a legnagyobb ilyen, és szerintem ez hozzájárulhatott ahhoz, hogy többen ismerhették föl mondjuk ebben a kutatásban a válaszadók közül azt, hogy az, ami velük történt, az nem egy világ legtermészetesebb dolga, vagy valami, amin ő ne hisztizzen, meg amit így neki el kell fogadni, hanem meg tudta azt magának nevezni erőszakként, vagy zaklatásként, mert ugye a zaklatásra is kitért ez a kutatás, egyrészt, és másrészt pedig én azt feltételezem, hogy nagyobb eséllyel válaszolt igennel akkor, hogyha vele ilyen történt, mert miután látta, hogy mennyi mindenkivel történt valami ilyen, ez kevésbé telítetté tette ezt a választ. Kevesebb szégyenérzet kapcsolódhatott ehhez, kevesebb stigma elképzelés kapcsolódhatott ehhez, és emiatt például ebben a kutatásban őszintébben tudhattak nők válaszolni az interjúkban, mint mondjuk az előző körben, és ez szerintem nagyban köszönhető azoknak a tudatosító kampányoknak is, nem csak a MeToo-nak, hanem szervezetek végeznek, meg akár még annak is, amit nem csak a szervezetek végeztek, mert arról, tehát hogy azért volt szó a családon belüli erőszakról, kormány meg a politikai oldalról is, igaz, hogy szerintem nem egy jó keretezésben, nem egy célra vezető keretezésben, de azért mégis tematizálva volt a téma. Szerintem az, hogy mennyi szó volt erről, egyrészt a MeToo keretében, másrészt meg úgy amúgy, az abszolút növelhette a tudatosságot, és növelhette azt a felismerést szerintem sok nőben, hogy basszus, ezzel én nemhogy nem vagyok egyedül, hanem baromi sokan vagyunk, akiket ez érint, vagy érintett valamikor. Ezt én egy pozitív funként könyvelem el. Ami nem annyira jó dolog szerintem, ami kijött belőle, az az, hogy egyrészt az szuper, hogy egy picit megpedzette azt, hogy mennyi árnyalata van ennek. Tehát, hogy ez egy nagyon széles spektrum. És hogy valóban összefüggnek ezek a dolgok egymással, hogy a kisebb interpersonális transgressziók, mint mondjuk egy beszólás, így valahogy van köze ahhoz, vagy valamilyen hasonló csúszkán helyezkedik el, mint amikor meg is fog, meg az meg hasonló csúszkán helyezkedik el, mint amikor megpróbál belenyomasztani, hogy lefeküdjek vele, és az hasonló csúszkán helyezkedik el, mint a szexuális erőszak. Tehát hogy az, hogy ezek így elkezdtek összekapcsolódni, hogy ezeknek a jelenségeknek igen sok közük van egymáshoz, mert ugye ugyanabban azokban az elképzelésekben gyökereznek, nemekkel kapcsolatos elképzelésekben. Viszont ez azt is eredményezte, hogy elég pontatlanul lettek kifejezések használva utána. Tehát, mint hogyha így minden nagyjából ugyanaz lenne, vagy hogy így egy kalap alá vevődik minden, és akkor meg tudtak jelenni mondjuk olyan cikkek, hogy zaklatta a kislányt a mostoha apja. Az nem zaklatás, tehát a kiskorúval szembeni szexuális visszaélés, az egy nagyon komoly bűncselekmény, az nem zaklatás, de ezután szerintem elég sok minden zaklatásnak kezdett neveződni, akár nagyon fajsúlyos bűncselekmények is, és szerintem eredményezett némi pontatlanságot ez az összemosogatás, de értem, hogy miért történt, csak szerintem fontos lenne visszahozni a minél pontosabb fogalomhasználatot arról, hogy így mi micsoda, és azzal kapcsolatban meg, hogy messzire ment, hát nem tudom erre mennyire akarunk kitérni, hogy így az a kérdés, hogy tényleg veszélyes most egy férfinak bókolni? Mármint, hogy ezt most így mindenki kérdezze meg magától, hogy úgy látjuk, hogy veszélyes bókot mondani most egy... Én nem látom úgy, nem látom azokat a hatalmas, borzalmas következményeket. Én inkább azt gondolom, hogy ez egy művér. Van erre egy ilyen kis tök jó mém, ami az a felvetés, hogy így, ha nem tudod eldönteni azt, hogy most egy olyan dolgot mondasz-e, ami oké lenne, vagy nem lenne oké, és így attól félsz, hogy nehogy megvádoljanak zaklatással, akkor képzeld el, hogy Dwayne The Rock Johnson áll előtted, és neki mondanád azt a mondatot. Hogyha mondanád továbbra is, akkor mondjad nyugodtan, hogyha neki nem mernéd mondani, akkor inkább nem mondjad. Mindjárt nyilván mondanád neki azt, hogy így fú, de jól áll ez a pulcsi. De mondjuk van, amit meg nem mondanál neki, mert ott lenne, mitől félned, és azt gondolnád, hogy van, mitől félned, és akkor ez például egy ilyen kis muris megfogalmazása annak, hogy így, hogy azért lehet különbséget tenni ezek között.
Említetted, hogy talán MeToo-nak is köszönhető az, hogy most már egyre többen tudatosítják magukban, hogy az, ami velük történik, az nem oké, tehát hogy akkor ez emiatt is lehetett az, hogy a statisztikában már magasabb számban jelent meg itthon a párkapcsolati erőszak, de közben meg azt is láttuk itt a statisztikának a adatai kapcsán, hogy 12 évvel ezelőtt azt hiszem pontos számot most nem tudok mondani, de hogy ilyen 10% fölötti volt még azon áldozatoknak a száma, akik felkeresték a rendőrséget konkrétan, most meg 6%, legalábbis a válaszadók közül. Vajon miért?
Egyrészt egyébként szerintem ugye valószínűleg többen, tehát hogy már korábban is többen voltak azok, akik érintettek voltak, csak a kérdés telítettsége miatt, vagy amiatt, hogy azt gondolták, hogy ez az ő szégyelni valójuk, azt szerintem mindig érzik nők, hogy valami nem oké egyébként, meg nem jó érzés nekik, mondjuk félni a partnerüktől, csak azt gondolják, hogy nekik úgy a kötelességükbe beszélni azt, hogy ez így rendben van, mert hát együtt kell maradni, meg nem feltétlenül társítják hozzá azt a szintű elítélendőséget, mert azt gondolják, hogy ez valami, amit el kell viselni, vagy ami része az ilyen mindennapos életnek. Valószínűleg már a korábbi adatfelvételkor is többen voltak, akik érintettek, és akik nem fordultak rendőrséghez, csak ők annyira óvakodó válaszadók voltak, hogy ez nem jött ki. És ők is olyanok valószínűleg, akik nem fordultak rendőrséghez. Tehát már akkor is valószínűleg magasabb volt az aránya azoknak, akik nem fordultak rendőrséghez. Ez az egyik. A másik az az, hogy természetesen fontos amúgy az intézményi árulásról beszélni, és arról, hogy az az érintetteknek a tapasztalata gyakran, hogy hiába fordulnak, hogyha fordulnak valahova, akár ismerőshöz, rendőrséghez, egyéb, és akár hallhattak rossz dolgokat másoktól arról, hogy mi fogja őket érni akkor, hogyha rendőrséghez fordulnak. Nem is kellett hallaniuk, elég látniuk egyébként, hogy így történik-e valami, amikor valaki mással a faluban ez történt, és aztán bevitték a férjét, és aztán elég hamar kiengedték, és akkor kapott egy még nagyobb verést, és akkor ebből az ember azt a konklúziót vonja le, hogy hát nem annyira érdemes. Ez biztos szerepet játszik ebben, de szerintem fontos felismerni azt is, hogy nem feltétlenül, hogyha most a családon belül erőszakról beszélünk, nem feltétlenül prioritásuk büntetőügyet csinálni ebből az érintetnek. Tehát, hogy ők inkább biztonságban szeretnének lenni, és nem mindig az első prioritásuk, hogy akkor most én jogérvényesítek. Nagyon gyakran egyébként ezek az ügyek nem is inkább, mint büntetőügy jelennek meg, hanem a válláskor jelennek meg. Tehát, hogy amikor eljut oda, hogy ki szeretne lépni abból a kapcsolatból, vagy hogy ki tud, akkor például a gyermek elhelyezésen keresztül, meg az ezekkel kapcsolatos pereskedéseken keresztül jön be az, hogy amúgy ez egy bántalmazó, tehát hogy amúgy ami miatt ő el szerette válni, az nem mit tudom én micsoda, hanem az, hogy fél a partnerétől. És itt van egy baromi nagy hiányosság, ami az, hogy nem jellemző az, hogy az erőszak háttér az egy komoly módon fel lenne tárva, hogy figyelembe lenne véve ezek során, az eljárások során. Sőt, van, hogy le is van söpörve az asztalon, még akkor is amúgy, hogyha volt büntető ügy is, amihez kapcsolódik, vagy rendőrségi ügy, ami ezzel kapcsolatos. Persze, én azt gondolom, hogy így stratégiai szempontból jó, hogyha van nyoma ezeknek az eseteknek, meg ezeknek a történéseknek, épp azért, hogyha majd oda eljut az érintett, hogy ki tud lépni, és elkezdődik egy ilyen szétválási folyamat, akkor legyen hivatkozási pontja, amit tudja mondani, hogy igen, és ez is ez történt, és hogy az annak ott van valamilyen nyoma, rekordja a rendőrségen, meg mondjuk az orvosnál, ahol látleletet vetetett, meg a képekben, amiket mondjuk a sérüléséről készített és elküldött közeli barátjának, tehát hogy minél több nyom van kvázi, annál jobb akkor is, hogyha az ember azt gondolja, hogy ő nem akar rendőrségi eljárást kezdeményezni, hogy neki nem ez a prioritása, de lehet, hogy egy ponton majd az lesz a prioritása, hogy külön tudjon menni, és amikor eljön az a pont, akkor sokkal jobb, hogyha vannak áll rendelkezésre ilyen külső láthatósága annak, hogy történtek dolgok, mint hogyha nincsen. Mert különben meg ugye az lesz, hogy hát csak kitalálja, meg csak bemondja, meg csak bosszút akar állni a férjén, vagy aki hamarosan ex-férjén, és itt. Tehát, hogy...
És ma különben mit tehet egy nő, hogyha ugye az esetek többségében nők az áldozatok, azért beszélünk nőkről, mit tehet egy nő, hogyha mondjuk tényleg rájön, hogy ő tulajdonképpen családon belüli bántalmazás áldozata, vagy ő, vagy egyedül, vagy pedig a gyereke is esetleg. Kihez fordulhat, hogyha mondjuk a rendőrségben ennyire nincsen bizodalom, mert tényleg inkább a túlélésre játszanak, nem arra, hogy akkor most nem tudom, 8 napra távoltartást kapjanak, és aztán meg minden folytatódjon tovább, hogy akkor kikhez fordulhat.
Hosszabbra is lehet távoltartást kapni, de jól meg kell harcolni érte sajnos, pedig amúgy hivatalból is elrendelhetné az eljáró rendőr egy időre, és aztán azt meghosszabbíthatná bíróság. Hát egyrészt azt, amit az előbb mondtam, tehát hogy ezeket a kvázi, hát nem tudom, nevezhetjük bizonyítékgyűjtésnek is. Én szerintem egy tök fontos nulladik lépés a tájékozódás, tehát most már szerintem szuper mennyiségű anyag van fönt magyarul is az interneten, különböző formátumokban, vannak szórólapok, vannak videók, vannak egy csomó minden van. Amikor a nőszeretetekkel dolgoztam, akkor az volt a tapasztalatunk, hogy a legjobb esélyei akkor vannak egy nőnek, hogyha ő kvázi magát kiképzi. Méghozzá azért, mert nem lehet biztos benne, hogy azok a szakemberek, vagy hivatalos pozícióban levő személyek, akikkel találkozni fog, azoknak milyen lesz a hozzáállása a témához, tehát meg milyen lesz a tájékozottsága. Például, amit az előbb említettem a távoltartásról, vannak rendőrök, akik nem tudják magukról azt, hogy nekik van ez a jogkörük, hogy ők elrendelhetnek ott helyben ideiglenes megelőző távoltartást. Ami tök durva egyébként, hogy ilyen nagy meggyőződésű, önmagát felképzett harcosnak kell lennie a jogérvényesítéshez érintetteknek, de az a helyzet, hogy így van a legjobb esélye az embernek, hogyha felruházza magát a minden tudásokkal, a jogszabály, hogy mikor, melyik jogszabályra érdemes hivatkozni, hogy mik azok a fogalmak, amik fontosak, és amikkel kapcsolatban inzisztálni lehet, mondjuk a különleges bánásmód, egy ilyen különleges bánásmódot igénylő sértet, az egy létező ilyen státusz Magyarországon, alig-alig tud róla valaki, de hogy tök fontos, speciális rendelkezéseket tartalmaz, mondjuk arról, hogyha valakit szexuális erőszak ért, akkor ő ne legyen annak kitéve, hogy újra és újra el kell mondania, hanem elég legyen az, hogy egyszer elmondja, azt rögzítik, ne kelljen újra meg újra részletesen beszámolni az ötélt szexuális erőszakról annak a sértetnek. Ez például egy ilyen státusz, amit jó, hogyha hangsúlyoz egy érintett, hogy ő beleesik ebbe a státuszba, tehát a bűncselekmény miensége az olyan nemi alapú szexuális jellegű vagy partner részéről elkövetett bűncselek, ami őt erre jogosultá teszi. De hogy van egy-két ilyen még, sőt nem egy-két, hanem elég sok, amivel kapcsolatban akkor jár a legjobban az ember, hogyha tájékozódik, és hogyha olyan szakemberrel hozza össze a véletlenség, aki nem képezte magát, vagy nem kapta meg a megfelelő képzést ezzel kapcsolatban, vagy aki akár ő maga is előítéletekkel rendelkezik a nők szavahihetőségével kapcsolatban, vagy akár erőszak normalizáló, vagy erőszak legitimáló hozzáállásai vannak, tehát hogy szerint az nem olyan komoly azért, hogyha egy férj csinálja a feleség ellen, mert családban marad, meg kettőnál a vásár, meg nem tudom. Tehát, hogyha ilyenekkel találkozik, akkor legyen a zsebében valami, hogy ő erre mit tudhat mondani. Meg nagyon sokszor az is van, hogy magukat, az ügyvédjüket is a nők képzik kvázi a saját ügyükön keresztül, mert ugye ez a jogász képzésnek sem része, hogy ezzel kapcsolatban egy mélyrehatóbb tudást elsajátítsanak jogászok. Szóval azt hiszem, hogy a legjobb, amit tehet, az az, hogy tájékozódik, és felkészül egy hosszabb erőfeszítésre ezzel kapcsolatban, ahol sokszor nagyon telített és nehéz is ez egyébként, mert a különböző pozíciókban levő embereknek szokott lenni egy, akár egy ellenállásuk is az új információval kapcsolatban. Tehát egy picit olyan talán, mint hogy itt vannak azok az orvosok, akik, hogyha elmondod, hogy te amúgy legooglistad a betegségedet, és amúgy azt láttad, hogy mintha erre lenne egy ilyen vagy egy olyan gyógyszer, és van olyan orvos, aki ezen megsértődik, akkor is, hogyha nagyon kedvesen és udvariasan vetett föl ezt a lehetőséget, de hogy te miért gondolod, hogy te így többet vagy jobban, vagy szóval te tudsz valamit, amit ő nem, vagy hogy, és hogy ezeket persze óvatosan érdemes menedzselni azokat a helyzeteket, amikor érintettként információt, tudást oszt meg az ember szakemberekkel, de én azt hiszem, hogy ez kb. Elengedhetetlen, mert hogy így tudja azt is észrevenni, hogyha valami nem az oké irányba megy, mert hogyha mondjuk tudja, hogy melyik tényállás mondjuk az a fajta dolog, ami vele történt, akkor tudhatja ezt nyomni, és hogyha azt veszi észre, hogy testi sértésként van valami regisztrálva, ami kapcsolati erőszak, ami egy másik és súlyosbító tényállás, akkor ezt észre tudja venni, és tud ezzel valamit csinálni, és azt gondolom, hogyha az ember ki akar lépni, akkor érdemes hosszú távú stratégiai tervezést csinálni. Ez nem egy ilyen egyik pillanatról a másikra, és akkor hirtelen majd minden jó lesz, meg majd bekerül az ember egy védett házba, és onnantól kezdve jó lesz, de hogy ezt amúgy mindenki tudja, aki ebben benne van, hogy ez sajnos nem ilyen egyszerű, hanem hosszas tervezést igényel, és ebben amúgy ezek a civil szervezetek is tudnak segíteni, a NANEL meg a Patent, ilyenekben, hogy kockázatfelmérés, biztonsági tervkészítés, hogyan lehet a legkevésbé kockázatosan kiszállni egy ilyenből, mert egyébként ez egy kockázatos időszak, tehát hogy azt is ki kell mondani, hogy nem véletlenül félnek a nők kilépni, mert valóban ehhez bosszúállás és egyebek kapcsolódhatnak.
Említetted ugye a civil szervezeteket, akik már évek óta kongatják ugye a vészharangot, te is biztos belülről láttad ezt az ő működésüket, hogy hogyan tudnak működni, illetve hogy hiába ültek le, vagy ültetek le egy nagy asztalhoz, és adtatok be nagyon-nagyon sok szakmai dolgot, hogy akkor hogyan lehetne mondjuk az isztambuli egyezményt is ratifikálni, vagy az egész egyszerűen így működői képessé tenni a magyar jogrendszert arra, hogy megvédje az áldozatokat, de hogy mégis most kijött akkor ez a statisztikai adat, ebből azért az kitűnik, hogy a párkapcsolati erőszakban listavezetők lettünk, most arra az Európai Uniós tagországok között. Lesz ennek szerinted bármilyen következménye, és fognak valamin változtatni, vagy mármint a döntéshozók, vagy mi fog történni szerinted ezek után?
Az én kiégésem az részben amiatt is történt, hogy elég reménytelennek tűnt az, hogy újra meg újra ugyanazokat a dolgok, gyakorlatilag ugyanazokat, és hogy nem, hogy előrelépés, vagy valami javulás nem történik, hanem egy csomószor még egyenesen visszafele lépés történik. Nekem rengeteg sok bizodalmam nincsen, én szerintem egy nagyon robosztus változás kéne ahhoz, hogy ezt a jelenséget Magyarországon valóban hatékonyan kezelje az állam. Ezeket el lehet érni egyébként, ezeket a különböző javaslatcsomókat, meg elemzéseket, amiket a szervezetek előállítanak, hogyha valakit akár részletesebben érdekel, hogy de mégis miről beszélünk ilyenkor, vagy így mégis mi. Most így azon kívül, amik ezek a nagyon mély és összetett átvizsgálásai közpolitikáknak, amit az elején említettem, de hogy ami egyel direktebben és akár rövidebb távon van, abból is rengeteg van, de rengeteg, amik ilyen tegnapra, nem is tegnapra, 10 évvel ezelőttre, vagy 20 évvel ezelőttre akár. Mert egyébként ez a probléma, ez nem csak a mostani kormány alatt jelent meg. Tehát, hogy ez probléma, ez már nagyon régóta van, és igazából a bármilyen oldali kormányokkal szemben is mindig volt követelések, javaslatok, amik aztán a semmilyen oldali kormányoktól nem lettek úgy igazán integrálva. Picit ilyen szélmalomharcolós ez a sztori. De ja, én biztatok bárkit, hogy nézegesse meg ezeket a javaslatokat, és emelje fel a szavát, meg próbáljuk meg valamilyen társadalmi nyomásgyakorlást csinálni, vagy hát, hogyha sokan mondjuk azt, hogy ez rohadt ciki, és hogy követeljük a legalább, hogy megvédjék a nőket, tehát hogy az a minimum, tehát az az abszolút minimum, hogyha már nem is azt mondjuk, hogy felszámolni ezt a jelenséget, és megszüntetni a gyokérokait, és legalább, aki már benne van, annak legyen élhetőbb, legyen több kilépési lehetősége, és legalább azok, akik most elkövetnek, azok legalább szembesüljenek következménnyel. Tehát ez az abszolút minimum, és akkor ez lenne az elvárás, de most így rengeteg reményt ahhoz, hogy ebben mi fog történni, én már nem tudok fűzni.
Említetted a saját kiégésedet a civil, uh-huh. a civil szervezetekben, aztán jött az önvédelem, uh-huh. a Krav Maga, és aztán pedig a falmászás, vagy ez hogyan találtál rá
ezt? Ja, a Krav Maga, meg ez az önvédelmi dolog, ez úgy jött, hogy mikor visszaköltöztem Magyarországra, akkor a volt partneremmel, aki egy Krav Magát régóta űző csávó volt, ővele kitaláltuk, hogy csinálunk egy ilyen önképző klub szerűséget, és akkor így összejártunk, rajta kívül mindenki nő, tehát a csajok, és akkor ő hozta, hogy így a Krav Magából miket tanult, és akkor ott így gyakorolgattunk együtt, és aztán ő kikerült a képből, és akkor elkezdtünk edzővel, hivatásos edzővel gyakorolni, és rájöttem, hogy ebben mennyi minden van, meg hogy ez mennyire szuper, mert úgy értem, hogy mennyi minden van benne így a praktikus használn kívül, tehát amikor nők így együtt vannak, és ilyen dolgokat gyakorolnak, meg beszélgetünk egymással, ennek mindig van egy ilyen beszélgetős, önismereti vagy elméleti vonulata is, és aztán elkezdtem ilyen workshopokat is tartani, csak ilyen kipróbálgatás jelleggel, hogy így akit érdekel, próbálgassuk ki együtt, és rájöttem, hogy én ezt nagyon élvezem, főleg egyébként azért is nagyon kontrasztos volt nekem, mert amikor én így a civil szektorban voltam, akkor én elsősorban háttérfeladatokkal foglalkoztam, tehát nem közvetlen interakcióban emberekkel, hanem pályázatok, írása, érdekérvényesítő anyagok, ilyen egyes strukturálisabb jellegű feladatok, kommunikáció, tehát hogy szövegek írása, de hogy nem voltam például a közvetlen segítségnyújtásban aktív. Mondjuk az iskolai felvilágosító dolgokban igen, tehát ott azt is nagyon élveztem egyébként, és ez egy olyan ilyen friss levegő az embernek, amikor mindig ilyen strukturális dolgokkal foglalkozik, amikor végre valami olyan van, aminek így azt látod, hogy azonnal ilyen értelme van, hogy így azonnal történik valami, hogy azonnal valakiben így lesz egy aha élménye, vagy lesz egy ilyen megélése ebben a témában a saját erejéről, és arról, hogy van neki olyan.
Meg hogyha kell, akkor meg is tudja védeni magát.
Igen, remélhetőleg elég gyakorlással igen egy ponton. De az biztos, hogy nagy megkülönböztetéssel konstatálja mondjuk azt, hogy lehet mit csinálni, hogy nem veszett ügy vagyok kvázi. És ez egy nagyon nagy felüdülés volt, amikor ezt alkalmakat, vagy ilyen kis kipróbáló sessionöket csinálgattunk. Ez ilyen nagyon informális keretek között zajlott, és amikor elfáradtam ebben a civilkedésben, akkor arra jutottam egyszerűen, hogy engem most így ezt tudna meggyógyítani, vagy hogy így ez az, amiben azt érzem most, hogy ebben hasznos is lehetek, hogy ezt tudnám is csinálni, mert azt érezném, hogy van értelme. Mert ugye a másikkal ugye hát az történt, hogy elkezdtem úgy érezni, hogy nincs értelme. Van egy ilyen konkrét pont is, amit meg tudok ragadni, amikor kezdtem el úgy érezni. Ugye az Európai Női Érdekérvényesítő Szövetség, European Women's Lobby, csinált egy összes tagállamra kiterjedő felmérést arról, hogy mi a helyzet a szexuális felvilágosítással a különböző országokban, és hogy mit tartanának az erőszak megelőzéssel, meg az erőszakkal foglalkozó szervezetek az ideális iránynak, hogy így mi van, és a helyet mi kéne, hogy legyen. A bejövő válaszok kiértékelésében én részt vettem, és az volt a dolgom, hogy megírjam a tanulmányt arról, hogy mi van, és minek kéne lennie. És ők így azt szerették volna, hogy ebből is majd szülessen, mint minden ilyen dologban, ugye azt szokott lenni a cél, hogy szülessen egy javaslatcsomag, amiért aztán lehet érdekérvényesíteni, tehát lehet mondani, hogy és akkor ez, erre lenne szükség a korai erőszak megelőzéshez, szexuális erőszak elsősorban, de párkapcsolati is egyébként, és hogy így arra jöttem rá, miközben így írtam ezt a szöveget, meg így ezzel foglalkoztam, hogy én nem hiszem el, hogy valaha bármelyik ezek közül a javaslatok közül meg fog valósulni. Egyszerűen nem hiszem el. Tehát egyszer azt gondolom, hogy vagy így volt egy ilyen pofonvágó ilyen gondolatom, hogy így az EU előbb fog megszűnni, mint hogy a szexuális felvilágosítás ilyenné váljon, mint amire szükség lenne erőszakprevenciós szempontból. És hogy így ültem, hogy akkor ezt most minek írom? Tehát, hogy én ezt minek csinálom ezt az egészet, amikor ez tényleg egy olyan távoli, hát ez akkoriban volt egyébként, amikor elindult ez, hogy nem lehet iskolákba menni, meg nem tudom mi. Tehát, hogy nem fog megtörténni az, hogy iskolákba integrált, oktatásba integrált erőszak megelőzési megközelítés megjelenjen. Észre azt gondoltam, hogy ez úgy se lesz. És akkor eljöttem, hogy hát most így a jelenlegi kontextusainkban mind a magyar, mind az EU-s, mind a mindenféle, egyszerűen nem látom, értem, ha valamibe belerakom az energiámat, akkor olyan dologba szeretné, aminek azt gondolom, hogy legalább akkor azoknak, akik ott vannak, akkor legalább nekik így legyen értelme. És akkor visszakanyarodva az önvédelemhez, ennek így úgy láttam, hogy van értelme számomra, meg hogy így még mindig témában van, de ez így élhetőbb nekem, a munkamód, meg így az, ami történik. Úgyhogy így, és akkor még emlegetted a falmászást, és a falmászást is nagyjából akkor kezdtem el, amikor a Krav Magát, és az meg egy tök másik sztori. De az közös bennük ebben a két mozgásformában szerintem, hogy mind a kettő alkalmas arra, hogy az ember elhigye magáról azt, hogy képességesebb, vagy hogy ő egy képességes valaki. Tehát, hogy mind a kettő olyan, hogy technika alkalmazásával el tudja az ember érni azt, hogy legyen ilyen, egy ilyen megélése, egy ilyen megtapasztalásának, hogy fú, én azt hittem, hogy nem tudom ezt, vagy azt csinálni, de így igazából én mégiscsak tudom. És hogy emiatt tartom mind a kettőt amúgy így nők megerősítése tekintetében egy tök jó mozgásformának. Az önvédelemben is az, hogy nem azért gyakoroljuk azokat a mozdulatokat, meg védekezési technikákat, hogy aztán majd azt alkalmazni tudjuk, amikor ez megtörténik, mert az a cél az önvédelemben, hogy ne jusson el addig a pontig semmilyen helyzet, hogy az a konkrét támadásforma az emberrel megtörténjen. De úgy tudunk eljutni ahhoz, hogy minél tudatosabbak legyünk, minél hamarabb felismerjünk, minél magabiztosabban higgyünk magunknak, hogy itt valami a rossz irányba megy, azt úgy tudjuk elérni, hogyha kipróbáljuk azokat a technikákat, megtapasztaljuk azt, hogy amúgy tudnánk mit csinálni, hogyha olyan lenne, de nem az a cél, hogy aztán majd, amikor, nem tudom, folytogat valaki, akkor majd ez eszembe jusson. Az egy tök jó dolog, hogy van az embernek a tarsajában egy ilyen technika erről, hogy ha esetleg eljutna addig a pontig egy helyzet, hogy ez megtörténik, akkor mégiscsak legyen egy ilyen testi emlék, vagy gondolat, vagy valami ötlet arról, hogy most akkor mit csinálok. De a cél az nem az, hogy majd aztán ezt sokszor folytogassanak, és akkor minden alkalommal milyen jól ki tudom majd azt védeni, hanem az a cél, hogy ezen keresztül olyan magabiztosságot nyerjen az ember, meg olyan hitet a saját képességében, és abban, hogy ő elhiheti magának akkor, hogyha valakivel kapcsolatban egy ellenérzése, gyomorgörcse, valami van, hogy akkor neki joga van, nem kedvesen azt mondani, hogy jó, hát végül is, hogyha ennyire szeretnéd, akkor elmegyek veled meginni egy nem tudom micsodát, hanem hogy hamarabb a határait nem csak meghúzni, hanem betartatni is tudja, és hogy ennek köszönhetően remélhetőleg nem juthatnak el odáig helyzetek, hogy akár az a konkrét erőszak kísérlet meg tudjon valósulni. Tehát, hogy itt ez a cél. És ebben az értelemben, prevenciós értelemben a magabiztosságnak a növelése, meg az önmagunkba vetett hit, meg a saját magunknak való hívésnek a megerősítése, az egy ilyen abszolút cél minden nőnél, nekem. És ezeket a sportokat én azért szeretem, mert ezek szerintem alkalmasak rá, hogy ezt megerősítsék, ezt az önmagunkba vetett hitet.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és köszönöm szépen, hogy bennünk tartottak. Ez volt a Selfie, dr. Nógrádi Noa, nőjogi szakértő volt most a vendégünk.